mondta. Tudomásom van arról, hogy ebben az országban nem csak a föld, hanem az ékszer is a hitbizomány része. És azzal is tisztában vagyok, hogy ez az ékszer családi örökséggyanánt önt illeti. Ezért arra kérem, vigye magával Londonba, és tekintse úgy, mint vagyonának sajátságos körülmények közt visszaszármazott részét. Ami pedig a leányomat illeti, ő még gyermek. És örömmel állíthatom, hogy idáig kevés érdeklődést árult el az e fajta hiába való fényűzés iránt. Azt is megtudtam a feleségemtől, aki, ha szabad így kifejezne magam, megbízható szaktekintély művészeti kérdésekben, ugyanis abban a szerencsében részesült, hogy lánykorában több nyarat volt alkalma Bostonban tölteni, hogy ezek az égkövek hatalmas értéket képviselnek, és eladójuknak magas összeget jövedelmeznének. Ilyen körülmények között, milord, biztosra veszem, hogy ön is teljesen lehetetlennek tartaná, ha ezek családom bármely tagjának birtokában maradnának. Ezen felül pedig, amennyire az efféle felesleges cifraságok és csecsebecsék hozzátartoznak a brit arisztokrácia tekintélyéhez, annyira ellentétesek olyan emberek felfogásával, akik a republikánus egyszerűség szigorú, de hitem szerint örökké való elveihez tartják magukat. Talán helyes, ha megemlítem, hogy Virginia igen szeretné a dobozt megtartani, emlékül az ön szerencsétlen és félrevezetett ősétől. Mivel a szóban forgó doboz igen régi, és következésképpen állapota nem a legkifogástalanabb, ezt a kívánságot talán nem ítéli túlzottnak. A magam részéről be kell vallanom, meglepőnek találom, hogy gyermekeim egyike bármi nő formában rokon szenvet érez a középkor szelleme iránt. És ezt nem is tudom mással magyarázni, mint hogy Virginia London egyik külvárosában látta meg a napvilágot, röviddel azután, mikor Mrs. Otis visszatért athéni utazásáról. Lord Canterville igen komolyan hallgatta végig az érdemes nagykövet szónoklatát. Időnként végig simított őszülő bajuszán, hogy akaratlan mosolyát elrejtse, és amikor Mr. Otis befejezte a szavait, szívélyesen megragadta a kezét, és így szólt. Drága uram! Az ön elragadó kislánya nagy szolgálatot tett szerencsétlen ősömnek, Sir Simonnak. Magam és családom hálával tartozunk neki. Csodálattal adózunk bátorságának és elszántságának. Nem lehet kétség afelől, hogy az ékszer őt illeti. És Istenemre, biztosra veszem, ha arra vetemednék, hogy megfosszam őt ettől, a gonosz öregember két héten belül felkelne a sírjából, és ellátná a bajomat. Ami pedig az örökséget illeti, azt, amit végrendelet vagy hivatalos írás nem említ, nem lehet örökségnek tekinteni. És az ékszer létezéséről senki sem tudott. Biztosíthatom önt, nincsen hozzá több jogom, mint az ön inasának. És ha majd Virginia kisasszony felnő, bizonyára örömét leli ezekben a csinos holmikban. Amellett megfeledkezik arról Mr. Otis, hogy az árba a bútorzat és a kísértet is beleértendő. És így mindazzal együtt, ami a kísértet tulajdonát képezi az öné. Hiszen bármit művelt is Sir Simon éjszakánként a folyosón, a törvény szempontjából halott volt, és a vagyonát ön megvette. Mr. Otis nagyon elkeserítette Lord Canterville elutasító válasza, és mindent elkövetett, hogy lebeszélje elhatározásáról. Ám a derék főrend szilárd maradt, és végül sikerült rávenni a nagykövetet, engedje meg kislányának, hogy megtartsa a kísértett ajándékát, és amikor 1890 tavaszán a fiatal Cheshire hercegnőt esküvője alkalmából a királynő fogadta, mindenki megcsodálta az ékszereit. Mert Virginia bizony elnyerte a hercegi koronát, amely jutalma minden illedelmes amerikai kislánynak, és alig, hogy nagykorú lett, férhez ment gyermekkori lovakjához. Mindketten olyan elragadóak voltak, és annyira szerették egymást, hogy házasságuknak mindenki nagyon örült, kivéve az öreg Dumbleton Markinét, aki a herceget szerette volna megfogni 7 hajadon lánya valamelyikének, és e célból nem kevesebb, mint 3 fényes vacsorát adott, nagy költséggel, és bármi különösen hangzik, magát Mr. Otiszt kivéve. Személy szerint a nagykövet igen kedvelte a fiatal herceget, de elfből ellensége volt mindenfajta címnek. És hogy saját szavait idézzük, Nem kis aggodalommal szemlélte a fenyegető veszélyt, hogy az élvezeteket hajszoló arisztokrácia káros befolyása netán feletteti az igazi republikánus egyszerűséget. Ellenvetéseit azonban teljesen lehengerelték. És meggyőződésem, hogy amikor a Hannover Square-i Szent György templom hajójában lépkedett leányával a karján, nem volt nála boldogabb ember egész Angliában. A mézes hetek után a herceg és a hercegné Canterville-be utazott, és másnap délután kisétáltak a fenyőerdő melletti magányos temetőbe. Annak idején nehezen tudták eldönteni, hogy mit írjanak Sir Simon sírkövére. Végül azonban úgy határoztak, hogy csupán az öreg úr nevének kezdő betűit és a könyvtárablakon olvasható verset vésetik rá. A hercegné a sírra hintette a magával hozott gyönyörű rózsákat, majd miután kis ideig csendben áldogáltak ott, elsétáltak a régi apátság romos kápolnájához. Itt a hercegné egy kidőlt oszlopra ült, férje pedig a lábánál fekve cigarettázott, és felnézett gyönyörű szemébe. Hirtelen eldobta a cigarettát, megfogta a felesége kezét, és így beszélt hozzá. Virginia, egy asszonynak nem lehet titka a férje előtt. De kedves Cecil, nekem semmiféle titkom nincs előtted. Igenis van, felelte mosolyogva a férj. Soha sem mondtad el, hogy mi történt, amikor bezárkoztál a kísértettel. Ezt soha senkinek nem mondtam el.